Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Palóc Éva, a Kopintárki vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, a műsort délután rögzítettük. Egyértelműen látszik már, hogy milyen hatása volt, illetve van az új koronavírus járványnak a magyar gazdaságra?
Nem, egyáltalán nem látszik. Ugye több okból sem látszik, hiszen a koronavírus járvány végét még nem jelenthetjük ki. Naponta kapunk híreket arról, hogy azért még mindig itt a vírus, Magyarországon talán nem annyira jelentősen, de más országokban igen, az országok most már jó részt ki vannak nyitva, de azért a külföldi esetszámok növekedése miatt úgy hallik, hogy több ország fontolgatja, ugye Magyarországon is van már ez a színek szerint beosztott országrend, de más országok is fontolgatják, hogy bizony korlátozni fogják a beutazást. Tehát azért még a járvány lecsengését sem jelenthetjük ki, nem beszélve a második hullámtól való félelemről, és különösen nagy bizonytalanság övezi azt, hogy a magyar gazdaság mikor éri el a mélypontját, ugye itt azért még csak a májusi adatok állnak a rendelkezésünkre, és hogy milyen mértékben, milyen ütemben fog folyni a kilábalás, ha egyáltalán.
Milyen mutatókat érdemes figyelni, illetve mikor érdemes figyelni mondjuk a GDP mutatóját?
Hát ez mindig érdemes figyelni, ugye az a probléma, hogy ez mindig később érkezik, tehát most majd egy hónap múlva várhatjuk a második negyedévi előzetes adatot, akkor már ugye jóval túl vagyunk a tárgyidőszakon, nem beszélve a részletes adatokig, és azért még egy probléma van itt, amiről a KSH is beszél, és más statisztikai hivatalok is, hogy az egész statisztikai felmérés módszertana megrendült. Ugye az inflációs illetve az inflációs adatnál a KSH maga is megírta, nagyon őszintén, hogy ugye a májusi adat, az egy, vagy a júniusi adat, az egy kicsikét bizonytalan a korábbiakhoz képest, hiszen a módszer az úgy történik, hogy a helyszíni árfelírók vannak. Az árfelírók nem mentek ki abban a hónapban, mert ugye karantén volt még, nem is értek el minden, sőt volt olyan termék, amire nem volt ár, mert nem volt forgalom. Ott akkor úgy meg imputálnak, tehát bebecsülnek valamilyen adatot. Tehát, hogy ezek az adatok, amelyeket most kapunk, hát bizonytalanabb módszertani alapokon állnak, mint az korábban volt, de ez más adatoknál is pont így előfordul. Tehát amikor fölfordul a világ, a termelés adatai teljesen megváltoznak a tendenciái, akkor ez nagyon-nagyon nehéz lekövetni. Ugyanis a KSH is és más statisztikai hivatalok néha kénytelenek becslést alkalmazni, aminek az alapja a korábbi tendenciák továbbvezetése. Most nem tudjuk mi azt tudjuk, mi a korábbi tendencia, de nem tudjuk, hogy ez hogyan fordult meg. Tehát azt mondom, hogy még az egész magas statisztikai rendszer is bizonytalanabbá vált, nem beszélve az előrejelzésről. Amikor áprilisban kellett nekünk az első előrejelzést adni, akkor teljesen sötétben tapogatóztunk. Nem tudtuk, hogy meddig fog tartani a karantén, ugye akkor volt az a legmélyebb pontja, amikor még a postán sem engedtük be, meg a házhoz szállítót sem. Leálltak iparágak, leálltak szolgáltató egységek, tehát nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Ma már talán egy kicsit abban reménykedünk, hogy többet tudunk, ha csak mondom valami újabb földrengésszerű változás nem történik.
És hogyha már azt említette, hogy a statisztikai módszerek nem feltétlenül pontosak, ez abból is adódik, hogy egy olyan helyzet alakult ki, amire még nem volt példa?
Persze.
És nem is tudjuk, hogy lehet ezt lekövetni.
Pontosan, tehát ilyen még nem volt. Volt az előző ilyen nagyobb válság 2008-10 között, de az, hogy teljes iparágak leálljanak, vagy mondjuk teljes szolgáltató szektorok, mint a háztartási vagy a fogyasztói szolgáltatók, a vendéglőstől a fodrászig, teljes mértékben leálljanak, hogy iparágak megbénuljanak attól, hogy nincsen input, nincsen alkatrész, és emiatt ne tudjanak termelni. Tehát ilyen, ha úgy tetszik, fizikai korlátok korábban nem voltak. Tehát még az előző válság is úgy zajlott le, hogy ment lefele-lefele a gazdaság, de azért egyre lassabban, de működött. Itt most néhány szegmense a gazdaságnak teljesen paralizálva volt, amire korábban még nem volt példa, és ez nyilván egy olyan természetű válságról van szó, amire a mi életünkben, sőt, hát valószínűleg korábban sem, hát illetve hát amikor a nagy járványok voltak, azóta nem tapasztaltunk.
Mikor lehet majd ezt a helyzetet, ezt a néhány hónapot, pár hónapot, fél évet, akármekkora időszakot úgy elemezni, hogy tudjuk, hogy mi történt? Mikor látjuk majd pontosan azt, hogy mi volt májusban, mi volt júniusban, mi volt áprilisban?
Hát azt, hogy áprilisban, májusban mi volt, azt már nagyjából látjuk, hiszen havi adatok vannak, mondjuk GDP nincsen, de részadatok, ipari termelés, építőipari termelés, kiskereskedelmi forgalom, munkanélküliség, alkalmazottak száma, bérek, tehát a havi adatok azért jönnek, és abból azért kikövetkeztethető, különösen aki ezzel foglalkozik, hogy milyen második negyedévi GDP várható. A harmadikról még semmit sem tudunk, hiszen az most kezdődött. Arra csak becslést tudunk adni, hogy az eddigi helyreállítási folyamat folytatódásaként, amire azért alapvetően számítunk. Tehát azért lassacskán majd, hogy milyen ütemben azt nem tudjuk, de lassacskán majd helyreállnak a folyamatok, szolgáltatások is nagyobb mértékben beindulnak, az idegenforgalom, vendéglátásról még nagyon keveset tudunk, és ott én nagyon pesszimista vagyok, tehát mi nagyon pesszimisták vagyunk, itt még nagyon hosszú idő lesz, amíg helyreállnak a korábbi folyamatok, lehet, hogy talán sohasem ebben az értelemben, tehát hogy megszűnik az, hogy az egyik hétvégét Barcelonában, a másikat meg, nem tudom, Szentpéterváron tölti egy család, tehát ez a ide-oda repülgetés és egyéb talán nem tér vissza olyan mértékben, de addig, amíg ez az ágazat, az egész iparág helyreáll, az nagyon hosszú idő lesz.
És ugye említett több mutatót is, mit érdemes figyelni most, aki azt szeretné megtudni, hogy milyen állapotban van a gazdaság, az ország vagy Európa?
Hát amit mi nagyon figyelünk, azok a termelési adatok, úgyis, és még a külkereskedelmet nem is mondtam, úgyis, mint az ipari termelés, építőipari termelés, erre havonta jönnek adatok, és a másik oldalon pedig ugye a felhasználási oldalon, pedig a háztartások fogyasztására nézve elég jó közelítő indikátor a kiskereskedelmi forgalom, ez a teljes háztartási fogyasztás kb. 70%-át fedi le. Ugye nincsenek benne a szolgáltatások, meg a BKV bérlet, meg mindenféle olyan, ami nem a kiskereskedelemben vásárolnak meg a háztartások. Ennek a tendenciája, illetve a havi adatai, azok viszonylag jól közelítenek a tényadatokhoz. Ugye a másik, amit szoktak emlegetni, ez a munkanélküliség, az alkalmazottak száma. Itt is megrendültek a korábbi ismereteink, vagy a korábbi statisztika alkalmazásának, használatának, mondjuk az elemzők általi használatának a módja, hiszen önmagában az, hogy hány munkanélküli volt egy adott időszakban, vagy hány munkanélküli lett egy adott időszakban, az nem feltétlenül tükrözi a munkaerőpiac állapotát. Nem tudjuk, hogy hányan mentek kényszerszabadságra, hányan mentek részmunkaidőbe, hányan mentek fizetetlen vagy fizetett szabadságra, vagy annyiféle eszköze volt a munkáltatónak valahogy meg is tartani, de nem feltétlenül teljes bérrel fizetni a dolgozót, hogy azt gondolom, hogy az sem feltétlenül tükrözi azt, hogy hány embernek a munka teljesítménye rogyant meg valamilyen mértékben.
Mi látszik már most abból, hogy milyen tendenciák érvényesülnek a lazítás kezdete óta? Vagy még túl rövid idő telt el azóta, hogy ezt meg lehessen mondani? Tendenciákat lehessen látni?
Hát ahhoz egy kicsit kevés idő telt még el, de azt gondolom, hogy azért nagyjából becsülhetünk valamit, tehát hogy mi várható. Bizonyos ágazatok valószínűleg valamilyen ütemben helyre fognak állni, ez már látszik most is. Az építőipar még éppen a mélyponton van, de valószínűleg ebből azért ki fog valahogy mászni, ha más nem a nagy mértékű állami megrendelésekkel, ez benne van az állami tervekben, hogy felgyorsítanak infrastruktúrális és egyéb beruházásokat. Mi azt gondoljuk, hogy lassan, hónapról hónapra már júliustól mindenképpen csökkenni fog a visszaesés üteme. Tehát, hogy nem, az index az nem 92-93, hanem 94-95 lesz, és jó esetben összességében az év végére, az utolsó negyedre már közelítheti az előző év azonos negyedévének a szintjét.
Mely szektorok jártak a legrosszabbul? Ugye már említette a vendéglátást, illetve a szállodaipart.
Ugye a magyar gazdaság korábbi húzó erejei kerültek igazából bajba a turizmuson kívül, a másik ugye a gépjárműipar és a gépjárműiparhoz kapcsolódó egyéb iparágak. Gumipar, gépipar, tehát amelyek a különböző részecskéket szállítják a gépjárműiparba. Ez a két ágazat nagyon jól teljesített az elmúlt időszakban. Sokan mondták, hogy erősen ki is vagyunk téve ennek az iparágnak, ami igaz, de azt gondolom, hogy ez most nagyon erősen sújtja a magyar gazdaságot, talán még jövőre is fogja, tehát itt nagyon lassan fog mind a két ágazatban, turizmus és gépjárműipar helyreállni a korábbi szint, és emiatt gondoljuk azt, hogy ugye szokták mondani, hogy visszapattan V-alakú, tehát hogy ahogy csökkent, ugyanúgy majd visszaáll, nem fog visszaállni, tehát itt nagyon lassú, Egy gyors zuhanást, egy lassú kilábalás fog követni, ez szinte biztos, mert ezek az iparágak nem tudnak gyorsan kilábalni a válságból.
Mit jelent a gyors és a lassú? Hónapokat, éveket, évtizedeket?
Nem, évtizedek nem. A mai világban nincsenek évtizedekben mérhető tendenciák, olyan gyorsan változik minden folyamat. Inkább hónapokat, amelyek lehetnek 10-15 hónapok is, tehát egy másfél év is. Ugye a zuhanás az megvolt lényegében két hónap alatt, egy-két hónap alatt, a kilábalás pedig sok-sok hónapot fog igénybe venni. Ugye még egy tényező van, amivel nagyon nehéz számolni, és ezt tulajdonképpen nagy mondjam, csak így hasraütésszerűen lehet megbecsülni, hogy mekkora lehet azoknak a cégeknek az aránya, amelyek nem a válság elején mentek tönkre, hanem még húzták valameddig, mert volt valami tartalékuk, próbálkoztak túlélni, de mivel azért a gazdaság dinamikája nem állt helyre távolról sem, hiszen még mindig visszaesésben vagyunk, emiatt lehet, hogy előbb-utóbb mégiscsak be kell dobniuk a töröl között, tehát amikor már talán valami kilábalás féle látszódna, még akkor is a vállalati csődök tarthatnak, hiszen nem elegendő még a piaci kereslet ahhoz, hogy fennmaradjon, és a tartalékait pedig felélte. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, szinte olyan, mint amikor az ember gépkocsival közlekedik, hogyha 130-al megy, akkor ahhoz képest, hogyha lelassít, akkor az nagyon-nagyon lassúnak tűnik. Sőt, nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogyha 50-es tábla van, mert még a gyors dinamika van a lábában, meg ahogy a vezetési stílusában, ugyanez is így értelmezhető, hogy amikor a lassulás csökkenni kezd, azt már szinte növekedésnek érezzük, hiszen már úgy érezzük, hogy túl vagyunk a nehezén, de akkor még mondom, még mindig lehetnek ilyen munkahelyvesztések és munkaerőpiaci problémák.
Akkor lehet egyfajta ilyen megdőlt dupla V is ez a válság, hogy ugye, mint mondtam, még nem vagyunk az alján, akkor van egy kis felfelé, és utána lehet, hogy még egy kicsit lejjebb?
Nem, mert magában nem törvényszerű szerintem. Ugye a múltkori válságra is mondták, hogy dupla V, mert még 12-ben volt egyfajta visszaesés. Ez a járvány következtében lehet csak így, hogyha a járvány újabb hulláma, vagy legalábbis annak a veszélye felmerül, akkor egy újabb visszahúzódás, mondjuk olyan karantén, mint ami volt, nem, de az nem történhet megint meg, de ez mindenképpen újabb termelés csökkenés következhet be az óvatossági intézkedések miatt, akkor igen, de önmagában a gazdaság folyamatai ezt nem indokolnák. Nem tudom, milyen betűvel lehetne azt érzékeltetni, hogy ez egy olyan betű, aminek a bal szára egy V, a jobb szára meg egy U féleség. Vagy egy, igen, valami hasonló.
Lehet a közgazdasági különböző modellekkel, elméletekkel, számításokkal azt modellezni, hogy abban az esetben, ha most, vagy egy hónap múlva, vagy két hónap múlva jönne egy második hullám, akkor mi lesz utána? Lehet ezzel számolni?
Hát én azt gondolom, hogy a modellezési technikák, a klasszikus modellezési technikák, amelyek jó részt a korábbi tendenciáknak valamilyen folytatódása, hát nyilván valamilyen koeficiensekkel, meg valamilyen feltételezések mellett, tehát nem automatikus folytatása, hanem valami beparaméterezett folytatását jelenti, azok most teljes mértékben használhatatlanok. Tehát olyan mértékben dől meg minden, ami ehhez kapcsolódik, hogy itt szerintem az intuíciónak és az egyes iparágak feltételeinek, egyes felhasználási tételeknek, külkereskedelem, stb. Nagyon aprólékos egyenkénti vizsgálatával és feltételezések állításával, hipotézisek felállításával lehet előrejelzést csinálni. A modellek, amelyek ilyen nagy egészként működnek, és nem tudják igazából figyelembe venni az egyes ágazatoknak a nagyon speciális helyzetét, azok most nem működnek.
Milyen szektorok, bármennyire is rosszul hangzik, talán így jártak jól a válság idején? Van-e egyáltalán olyan szektor, amire azt lehet mondani, hogy mondjuk így a nyertese? Legalábbis nem vesztes.
Igen. Amelyik nem vesztett, az informatika az a nyertese, mondhatni, hiszen olyan mértékben a digitális technika fejlődéséről és elterjedéséről volt ebben a válságban szó, ami korábban nem volt tapasztalható. Ez megtörtént volna egyébként is, de felgyorsultak neféle alkalmazások, szoftverek, applikációk fejlesztése, stb. Azt gondolom, hogy ez inkább nyertese. Nem volt vesztese a kiskereskedelem, illetve annak a élelmiszer és élvezeti cikk gyártó. Tehát ezek a klasszikus láncok. Vesztese volt nyilván minden olyan kereskedelmi ágazat, amely nem élelmiszert árul, hanem könyvet.
Ruhát.
Ruhát, pontosan. A ruhaforgalom az praktikusan nullára esett le április-május hónapban. Még könyvet talán online vettek, de ugye nem is voltak ezek nyitva. Ami az ágazatokat illeti, ugye igen, a textilipar nagyon erősen, amely már egyébként is bajban volt, a számítógépipar nem annyira, de a textilipar elég erősen, a faipar sem nagyon, az építőipar vesztese, de nem a legnagyobb vesztese, tehát nagyon széles a skála, hogy az egyes ágazatokat hogyan érintette. Nyilván a kereslet alakulása, mondjuk a vegyiparban például elég súlyos probléma volt, a vegyipar az elvileg működött volna, csak nem, a legrosszabb napokban nem tudott bejönni az alapanyag, a nyersanyag. Ott állt a határon, ott álltak a határon, vagy a vasúti kocsik, és nem tudták behozni őket. Tehát valamilyen módon, különböző módokon, vagy azért, mert munkaerő nem volt, mert nem tudott bemenni, vagy azért, mert alapanyag nem volt, vagy azért, mert a kereslet teljesen leült. Tehát különböző okai voltak itt az egyes ágazatokban a leállásoknak és a visszaesésnek.
A munkaerőt, illetve a munkaerőpiacot már említette, az látszik, hogy hol van, vagy hol lehet a gyorsabb a helyreállás munkaerőpiacon?
Hát ugye ez nyilván az ágazatok magához térésének a függvénye. Ugye azt látjuk, hogy azért elsősorban a munkanélküliség az a kevésbé képzett munkaerőt érintette elsősorban. Aminek nagyon sok oka van, részben technológiai és egyéb okai, másrészt azért minden munkaadó a termelés agyát jelentő szellemi dolgozókat igyekezett a leginkább megtartani. Hiszen az elmúlt években akkor a harc ment ezekért az emberekért, ezekért a szakemberekért, tehát ezeket nyilván nem bocsájtotta el, legfeljebb az utolsók között fogja, ha a cég végképp már nem bírja a versenyt. Tehát azt gondolom, hogy a helyreállás is inkább egyre inkább a képzett munkaerőre fog vonatkozni. A képzett munkaerő alatt értem a jó szakmával rendelkező szakmunkásokat is. Most így nyáron nem, egyáltalán nem könnyebb sem asztalos, sem köműves, sem mármiféle, sem villanyszerűt találni, mint korábban, mert az ezek iránti igény megmaradt, tehát aki a jó szakmájú szakemberek, azok továbbra is munkával fognak rendelkezni.
Lehet bármilyen átrendeződésre számítani a munkaerőpiacon?
Hát rövid távon, ahogy látjuk, de a kormány szándékai azok a közmunkának a kibővítését célozzák. Mi ezzel nem értettünk egyet, több az előző jelentésben is több helyen megírtuk, hogy inkább a munkaerő vállalatoknál történő megtartását kellett volna nagyobb mértékben támogatni, mint sem ugyanazt a pénzt aztán a közmunkára kiadni, hiszen itt azért olyan munkaerőről volt szó, aki egy cégnél, ha csak nem az udvart söpörgette, de ma már azért ilyen nincs, de hát valamilyen értékes, betanított munkát tudott végezni, Tehát értékes, hozzáadott értéket tudott termelni, ellentétben, hogyha közmunkás lesz a katonaságról, nem tudom, hogy annak mennyi gazdasági haszna van, hát ez nem tudok mit szólni. Tehát amennyiben ez jelentős mértéket ölt, akkor az nagyon hátrányos lesz a gazdaság versenyképessége és a termelékenysége szempontjából. Most kevesebbet hallani erről, úgyhogy lehet, hogy talán egy kicsit lekerült a napirendről, mert az elején nagyon nagy feneke volt ennek kerítve, hogy majd a közmunkások és a katonaság felszívja a munkanélkül maradt embereket. Hál' Istennek úgy látom, hogy azért ez a dolog elcsitult. De mindenképpen akkor, amikor a munkaerő iránti kereslet csökken, akkor a kevésbé képzettek mindig, de minden alkalommal a kevésbé képzettek járnak rosszul.
És mire számít, illetve mire számítanak a mostani helyzet, ez az elmúlt pár hónap, milyen hatással lehet a termelékenységre? Mert hogy ugye, amit említett, nagyon sok helyen digitalizáltak, automatizáltak, valamilyen szinten mindenképpen. Javíthatja hosszabb távon a termelékenységet az elmúlt néhány hónap?
Hát én nem tudok arról, hogy az elmúlt néhány hónapban a termelésben jelentős digitalizálási folyamat zajlott volna. Ugyanis, hát hogy mondjam, azért egy hosszabb folyamat, azt elő kell készíteni, azt végig kell gondolni, hogy milyen munkaerő kiváltó technikákat lehet alkalmazni. Abban egyetértek, hogy rövid távon, lehet akár rövid középtávon lehet, hogy felgyorsítja ezeket a folyamatokat. De hát az a helyzet, hogy a válság nem emiatt sújtotta a cégeket. Tehát, hogyha aki kereslet hiányos, az bármilyen digitális technikával termelhet, azt még attól még nem tudja eladni, ahogy mondtam, a gépipar, gépjárműipar. De hát mindenképpen ez az út, és valószínűleg igen, a digitalizáció az fel fog gyorsulni azoknál a cégeknél, amelyeknek erre vagy forrásuk van, illetve hát ugye tudjuk, hogy a jegybank óriási hitelkeretet bocsátott a bankok rendelkezésére, majd, hogy nem ingyen, illetve ingyen, és a bankok is nagyon olcsón adják ezeket a cégeknek, tehát végül is forrás lenne, különösen a jó track recorddal, jó múlttal, tehát ilyen korábbi mérlegekkel rendelkező cégek számára.
És mire számít? Meglépik ezt? Mert ugye az elmúlt hónapokban a legtöbb cég azon dolgozott, hogy a munkaerőt megtartsa, a munkaerő megmaradjon, dolgozzon, de mondjuk a home office, mint olyan bevezetésével, azzal, hogy a munkafolyamatok néhány helyen változtak, ezzel változott, vagy változhatott valamelyest a munkakultúra is, legalábbis gyökeresebben, mint az elmúlt 3-4 évben.
Bizonyára így van, de hát ezért tudjuk, hogy a home office az egyáltalán nem egy új jelenség. Nagyon sok cég alkalmazta, ez nem ilyen mértékben, de például mi erről írtunk egy tanulmányt egyszer az Eurofannak, nagyon sok cég nagyon különböző munkaköröket, de azokat, amelyek otthonról elvégezhetők, és nem csak az ügyfélszolgálat, és nem csak az informatikai, hanem a könyveléstől kezdve mindenféle egyéb már eddig is kiszerződött. Erre külön protokollok voltak, hogy hogyan lehet a munkaidőt betartatni, a munkafolyamatokat ellenőrizni home office esetén. Nyilván ilyen tömeges nem volt, de nyilván ez föl fog gyorsulni, ahogy már eddig is folyt, tehát egyre több munkakört próbáltak home office-ban betöltetni, ami nagyon kedvező, kevesebb iroda kell, és hát kimutatták, hogy elég hatékony is tud lenni az otthoni munkavégzés, nincsen kávézás, nincsen tracsolás, hanem telefonon lefelébb lehet, de ugye kevesebb az érintkezés, de azért ez nem lesz teljesen általános, ez nagyon sok cég látom, többek között a mi cégünk is azért már szeretünk bemenni, és ott bent is dolgozni.
Önök milyen adatokkal, előrejelzésekkel kalkulálnak? GDP, költségvetési hiány, államadósság, infláció és akár forintárfolyam?
Hát az utóbbit a legnehezebb megjósolni, hiszen annyi esetleges és általunk be nem látható tényező befolyásol, de kezdve ugye nagyon sokféle előrejelzés van a piacon. Azt hiszem a legrosszabb a magyar gazdaságra a 7%-os visszaesés, a legoptimistább pedig az MNB, akár még növekedést is elképzel, előrejelzés, amely akár még növekedést is el tud képzelni. A mi előrejelzésünk 5%-os visszaesés ebben az évben, és ami egy olyan mérsékelt, mondom, azt hiszem az EU 7%-os csökkenést jelez előre erre az évre, vagy becsült, ezek inkább talán becslések, mert annyira bizonytalan lábakon állnak, a milyen kis inkább becslésnek nevezhető. Jövőre viszont ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye az előző fél órában beszélgettünk, hogy milyen alakú lesz VU alakú. Mi jövőre sem várunk nagyon jelentős visszapattanást, inkább egy 3,5-4%-os növekedést, ami elmarad a legtöbb intézet előrejelzésétől, pontosan azért, mert azt gondoljuk, hogy a korábbi húzóágazatok azok csak nagyon lassan fognak helyreállni. Tehát az 5%-os visszaesés sem belül, szinte minden komponensnek a kilátásai nagyon bizonytalanok, de az szinte biztos, hogy az ipar megítélésünk szerint az ipari termelés kb. 10%-kal vissza fog esni. Ugye láttuk április-májusban 35-30%-os csökkenés volt, de ezért ez majd mérséklődni fog, de az éves átlagban legalább 10 vagy akár 12%-kal is visszaesett. Az építőiparnál nem vagyunk ilyen pesszimisták, ott 4-5%-os csökkenéssel megúszható. A szolgáltatásoknál pedig hát úgy szintén ilyen 3-4%-os visszaesés várható, mert néhány ágazat nagyon jól fog teljesíteni, informatika, kereskedelem, még a szállítás sem feltétlenül nagyon rosszul, bár a nemzetközi szállítás azért még mindig akadozik, meg nagyon lassan áll helyre, de összességében ugye így áll össze az 5%-os visszaesés. Ami a másik oldalon áll, ugye mindig a GDP-t két oldalról számítjuk, és a kettőnek találkozni kell, nem úgy, mint a nyugati téri felüljáró. A lakosságfogyasztás az egy nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan fog alakulni. Az eddigi adatok, ami áprilisi előrejelzésünket, ami ott még 5,5%-os visszaesést vártunk, de a különbség az nagyon csekély, a folyamatok nagyjából igazolják, kivéve a lakossági fogyasztást. Mi nagyobb visszaesést vártunk, láthatólag a lakossági fogyasztás gyorsabban áll helyre, még mindig csökken, tehát az azt jelenti, hogy 4%-kal csökken még a múlt hónapban is, de gyorsabban áll helyre, mint ahogy azt a nagy sok után gondolni lehetett. Igaz ugyan, hogy ezzel párhuzamosan, ugye a beruházásoknál is visszaesés lesz, ott nem nagyon változtattunk a 4-5%-os visszaesés előrejelzésén, de az, hogy a fogyasztás kevésbé fog csökkenni, így az import viszont sokkal jobban fog nőni, mint ahogy valamivel jobban fog nőni, mint ahogy előzőleg becsültük, tehát a két tényező az nagyjából kiegyenlíti egymást, de azért még nagyon sok a bizonytalanság hozzá kell tenni. Különösen nagy a bizonytalanság a beruházásoknál. Vajon a cégek, előtte beszéltünk a digitalizációról, vajon a cégek belemernek-e vágni már beruházásokba, akkor, amikor a piac még mindig bizonytalan. Mert is két dolog van, egyrészt a költségeket csökkenteni, ha digitalizálnak, azzal megvan, de kinek adják el, ha a piac bizonytalan? Mernek-e a cégek akár olcsó hiteleket is felvenni az MNB bankrendszeren keresztül nyújtott hiteleiből, ha egyszerűen nem látják eléggé biztosan a jövőt. Tehát ezért itt még sok a magán beruházást övező bizonytalanság, de az államinál pedig ugye azt látjuk, hogy az állami elhatározás, hogy felgyorsítják, főként az Európai Uniós támogatású projekteket, az már csak azért is kell, mert mindjárt lejár a ciklus, és akkor utána már nem lehet elszámolni pénzeket, tehát hogy most nagyon be fog indulni. De hát ugye az állami beruházások nem a határidők betartásáról híresek, tehát azért ott is lehetnek mindenféle csúszások. Tehát ezeket a tényezőket, pro és kontra érveket minden egyes komponens, és még annak a rész elemei között is végig kell zongorázni, végig kell játszani, amikor az előrejelzést készítjük.
És költségvetési hiány, államadóság, mire számítanak?
A költségvetési hiányt a mi szakértőnk azt olyan 5% körülre becsüli. Ez nem áll nagyon messze a 3,8%-os állami a konvergencia programban is leírt növekedéstől. Hát az 1%-os tervezettől nyilván, de hát ez a költségvetést a világ minden országában fölülírta a válság ez alól. Szinte nem volt kivétel. Ennek egy jelentős része az állami bevételek kiesése, és nem csak azért, mert tudom, bizonyos adótételeket nagyon csekély összegben, de az állam elengedett, szerintünk csekélyebb, mint kívánatos mértékben, hanem eleve, ha nincs munkahely, akkor nincsen a béreket terhelő járulék, személyi jövedelemadó. Ha nincsen fogyasztás, mert visszaesik, akkor nincsen fogyasztás terhelő adó. A regisztrációs adó szinte teljesen kiesett, mert nem vásárolt a gépkocsit. Tehát egy olyan automatikus stabilizátornak hívják ezt, automatikus folyamat, amivel a költséget, és nem tud mit tenni, mert a gazdaság belső folyamatainak a következménye. Hát mondjuk annyit eltett volna, és azért ez is van egy olyan átváltás, hogyha több munkahelyet megtartása az járul hozzá, akkor annak azért egy része visszafolyik mindenféle egyéb csatornákon, akár a személyi jövedelemadó, vagy főként a fogyasztás csatornáján, akkor kevésbé esik vissza a fogyasztás. Mindegy, ez most így történt, de hát ugye rengeteg plusz kiadás volt az egészségügyi kiadásokkal, és amennyiben fel akarják pörgetni a beruházásokat, az akkor kapcsolatban is. Tehát mind a két oldalon rontja az egyenleget, tehát mind a bevételi oldalon, mind a kiadási oldalon romlik a bevétel, a szám.
Mi a legszembetűnőbb különbség a 2020-as, vagy a korábbi költségvetések és a 2021-es büdzsé között? Ugye a parlament, ahogy szokta, a nyári szünet előtt elfogadta a jövő évi költségvetést. Miben más ez, mint korábban volt?
Hát ugye az már eleve egy kérdés, hogy vajon miért kell nyár elején költségvetést csinálni a következő évre. Ugye régebben mindig ősszel készült el a költségvetés, aminek az volt az előnye, hogy legalább egy fél év tényadatot már azért többnyire ismert, és különösen a pénzügyminisztérium emberei ismertek, hiszen ők több adathoz jutottak hozzá, mint a mezei elemzők. Tehát ezért volt valami bázis, amire lehetett építeni a következő évet. Most ez, tehát ha tavasszal készül a költségvetés, akkor, vagy nyár elején, akkor ez majdnem teljességgel hiányzik. Különösen egy ilyen évben, amikor minden bizonytalanná vált, hogy korábban erről beszéltünk, nem a korábbi tendenciák folytatódnak, minden tendencia, minden trend megtört valamilyen módon, valamilyen mértékben, nem ugyanolyan mértékben, nem ugyanolyan okokból, akkor még bizonytalanabb a költségvetés készítése. Én meg vagyok arról győződve, hogy ez csak egy első tervezet, ez még biztos, hogy változni fog, hiszen maga a gazdasági kilátások mértéke sem látható. Bocsánat, az előbb még az adósságra nem válaszoltam, mert 73-74%-ra mehet vissza ez az 5%-os deficit mellett az adósság, de a következő években feltehetőleg csökkent. Tehát arra kell törekedni, hogy a gazdasági növekedés üteme azért meghaladja a deficit mértékét. Erre azt gondoljuk, hogy van esély.
Külön lehet kezelni ebben az időszakban az idei és a jövő évi költségvetést, vagy nagyon összefügg most a 2020 és 2021-es büdzsé, hiszen például a különböző alapok, a különböző segítségek, azok áthúzódnak nem csak jövőre, hanem akár egy másfél év múlvára is.
Hát mi úgy tudjuk, hogy legalábbis tehát újságolvasó, vagy elemző, vagy a statisztikai adatokat figyelő emberek úgy tudják, hogy jövőre már állami beavatkozás, akár bevétel kieséssel járó, akár kiadás növekedéssel járó állami beavatkozás nem történik. Tehát azok a moratóriumok, bár ez nem is az államot terhelte, hanem a bankrendszert, de az adóelengedések, vagy egyéb támogatási intézkedések 2011-től már nem terhelik a költségvetést. Terhelik a költségvetést továbbra is a lassabban emelkedő bevételek, ahogy mondtuk, hogy azért a fogyasztás is lassabban fog helyreállni, nem beszélve a beruházásokról. Tehát nyilván egybe kezeljük, hiszen egy folyamatnak az elemei, de azért más a következő évi költségvetés, tehát azt gondoljuk, hogy az sokkal kedvezőbb lesz, mint az idei, éppen azért, mert azért az már a kilábalásnak az időszaka lesz.
Mik a fő jellemzői a 21-es büdzsének? Mi az, amit el lehet erről mondani?
Nagyon nehéz ma még bármit mondani. Én megmondom őszintén, nem olvastam el nagyon részletesen ezt a költségvetést, mert azt gondolom, hogy majd akkor olvasom el, amikor már valami biztosabb alapokon áll. Azt gondolom, hogy nyilván a sarokszámokat megnéztük. A növekedési előrejelzés szerintünk egy kicsit optimista, ahogy mondtam, mert mi pesszimistábbak vagyunk, de általában ugye a makropálya nem nagyon elrugaszkodott, és a bevételek és kiadások is azon kívül, hogy ahogy mondtam, kicsit magasabb növekedése van az egész építve. Ez egy lehetséges változat, de nagyon sok egyéb változat is van, úgyhogy erről ma még szerintem felesleges többet mondani.
És ugye az is sokat számít, vagy számíthat, hogy az Európai Unióban hogy alakulnak a következő hónapok, milyen lesz a gazdasági kilábalás. Látszik már, hogy a közösségen belül, illetve egyes tagországokban milyen károkat okozott a járvány, és hogy mennyi időbe telik vagy telhet a kilábalás?
Erre vonatkozóan nagyon sok becslés és előrejelzés van. A legtöbb európai, sőt az akár az OECD-t, az Európai Unió vagy az OECD előrejelzés, illetve az IMF előrejelzése, az EU legtöbb országában nagyobb visszaesést vár, mint a közép-kelet-európai országokban. Tehát Magyarországra várt visszaesés, még a 7% is, ahogy mondtam, az Európai Unió 7%-os visszaesést jósol Magyarországra, többi országra még magasabbat. Vannak kétszámjegyűek is, ugye ezek nyilvánvalóan a dél-európai országok, amelyek már a válság előtt is elég rossz paszban voltak, és a válság őket tépázta meg a legjobban. Tehát itt kétszeresen sújtva van. Tehát ott rendesen kétszámjegyű visszaeséseket várnak. Ez nem tud visszapattani 2021-re, úgyhogy kétszámjegyű növekedés legyen. Tehát én azt mondom, hogy a legtöbb országban lassú kilábalás lesz, és feltehető, hogy azokban van az országban, ahol a legrosszabb a helyzet, még lassabb lesz. Hiszen ott nagyon súlyos strukturális problémák is nehezítik a kilábalást. Tehát elég csak arra gondolni, hogy Olaszország a mostani járvány okozta válság előtti időszakban sem érte el még a 2008-10-es válság előtti GDP-jét. Tehát azóta is vegetál, hogy tetszik az olasz gazdaság. Valószínűleg ugye a spanyol vagy a portugál gazdaságra, főként a spanyolra is hasonló mondható el, és a német gazdaságra is nagyobb visszaesést jósolnak, mint a magyarra. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez elég hosszú ideig fog tartani, amíg a gazdaságok helyreállnak.
Uniós szinten mely szektorok jártak a legrosszabbul? Hasonló a helyzet, mint Magyarországon?
Igen, nagyjából hasonló. Ugye minden olyan ország, amelyik a turizmusra épített, az rosszul járt. És akkor megint Spanyolországot említjük, vagy Görögországot, Spanyolország, amelyik tényleg a gazdasága óriási mértékben a turizmustól függ. És ahogy mondtam, hát ott sem fog az a fajta mérték, turizmus mérték, vagy méret helyreállni egyhamar, mint amit a válság előtt volt. A gépjárműipar, ugye ez nem egy magyar sajátosság, azért Magyarországon ez válságban van, nem a magyar gépjárműipar van válságban, hanem az egész európai gépjárműipar. Bár az egy, ugye a korábbi válságnál ugyanezt történt, mert ugye a gépjármű az a jószág, amelynek a vásárlását először halasztják el, az építkezés, de az egy másik dolog. A következő az a jármű, mert legfeljebb még egy-két évig használom a régit, de aztán előbb-utóbb le kell cserélni, hát ez ott körülbelül egy 3-4 év múlva országonként különböző mértékben, de 3-4 évvel a válság után állt helyre a korábbi üzletmenet, sőt átmenetileg talán egy kis puklival is, hiszen be kell pótolni az elhalasztott vásárlásokat, de ott eltelt néhány év, amíg ez helyreállt.
Milyen hatása lehet ez a magyar autóiparra? Azt jelenti, hogy itt is néhány év lehet a helyreállás, vagy a visszapattanás, hogyha ezt lehet visszapattanásnak
is? Igen, mi azt gondoljuk, hogy talán nem 3 év, de mindenképpen egy-két év legalább, amíg az a régi üzletmenet helyreáll. Ugye itt még van a gépkocsiparban egy következő kérdés, hogy ez az elektronikus átállás hogyan fog végbe menni. Mert ez már eddig is kérdés volt, hogy a nálunk lévő német gépkocsipar azért nem járt feltétlenül élen az elektromos autóknak a gyártásában, bár megkezdték, de ugye BMW-nek van, de azt nem is fogja gyártani, de láthatólag vannak ilyen törekvések, és a válság idején valószínűleg ezek a tervezési, meg technológiai átállási folyamatok fognak is zajlani, csak remélni tudjuk, hogy a mi német autógyáraink azok lépést fognak tudni tartani ezekkel az elektromos autó tendenciákkal.
Beszélgetésünk rögzítése utáni napon ülnek össze az Unió állam és kormányfői Brüsszelben. A meghívóban az Európai Tanács elnöke azt írta, hogy ideje megegyezni a koronavírus járvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállítását célzó csomagról és a következő 7 éves költségvetésről. A legnagyobb vita az alap volumenéről, illetve a visszatérítendő és visszanemtérítendő pénzek arányáról van. De mielőtt a részletekbe belemennénk, miért van szükség hitelfelvételre az Európai Unióban?
Hát az a gondolat született meg az Európai Unióban, amely korábban még sosem, hogy ez a válság olyan mértékű és olyan természetű volt, hogy egy külső természeti csapáshoz hasonlóan, hogy az európai újjáépítést egy közös alapból kell finanszírozni, amely részben a szolidaritást is szolgálná. És a válság alatt azért a korábban is ezersebből végző szolidaritás azért, vagy az együttműködés, a kooperáció, ezért itt egy elég súlyos károkat szenvedett. Minden ország maga próbálta menteni a menthetőt, lezárni a határokat, éppen nem lezárni, azt elrendelni valamilyen intézkedést, vagy nem. Tehát itt koordináció nem nagyon volt. Nem tudom, hogy lehetett volna-e, mert akkor lehet, hogy meg azt mondták volna a tagországok, hogy milyen alapon szól bele ebbe az Európai Unió. Minden esetre a kohéziós erőt szeretné az Európai Unió erősíteni. Mivel belső forrásai erre nincsenek, tehát csak külső forrást tud igénybe venni, kötvénykibocsátással hitelt felvenni. Hogy ez egy jó ötlete, azt nem tudom. Ez nagyon erősen vitatják a politikusok is. Ugye a Kurz osztrák kancellár azt mondta, hogy az Európai Unió át fog alakulni adósságunióvá, ami hát elég erős kritika. Mindenesetre ez egy nagyon erős szakítás a korábbi évtizede fennálló gondolkodással szemben, hogy már pedig a költségvetésnek kiegyensúlyozottnak kell lenni, és csak annyit lehet költeni, amennyi a bevétel. Ez korábban mindig így volt. Ha ettől eltérnek, akkor nyilván csak külső forrás lehet igénybe venni. Azért ugye itt ez a 750 milliárd eurós forrás lebeg mindenkinek a szem előtt, és úgy tűnik, hogy ez az az egy dolog, semmi más nem, ez az egy dolog, ami viszonylag kőbe vésett. Már azt se tudni pontosan, hogy ez hogyan fog megosztani, ahogy mondta, vissza nem térítendő és visszatérít hitelek között, vagy grant, vagy támogatások és hitelek között. De ez az összeg azért nem úgy lesz, hogy holnap most előteremtik a 750 milliárd eurót, hanem ez 2-3 éven belül fogja kötvénykibocsátásból fedezni az Európai Unió. Tehát nem lesz olyan drasztikus és drámai a kötvénypiacon való fellépése. De hát a többi az még mind bizonytalan, hogy ahogy mondtam, milyen arányok lesznek, miből lesz fedezve, hiszen azért itt mindenképpen a befizetéseket is emelni kell az Európai Uniónak. Hogyan lesz a szankciók, tehát hogy mi van, ha valamelyik ország nem tudja visszafizetni a hitelrészt. A grant, a támogatás az egy dolog, de a hitelt nem tudja visszafizetni.
És hát ahogy említette ugye Olaszországot, hogy még nem hevette ki a 2008-as igen. válságot, a déli államokra, illetve akár bármelyik tagállamra milyen hatással lehet ez? Arra a tagállamra, amelyik kevésbé jól gazdálkodott az elmúlt években, és arra, amelyik jól gazdálkodott. Mert mindenki ugyanúgy felveszi a hitelt. Olaszország is, Magyarország is, Ausztria is.
Hát ez egy közös hitelfelvétel, amiből ugye nem lehet tudni, hogy melyik ország hogyan fog részesedni. Még ez se tudható. Tehát volt olyan elképzelés, hogy a lakosságszám, vagy részben mondjuk a valamilyen indikátor, mint a munkanélküliség, de akkor ugye megint fölmerült, hogy van olyan ország, ahol hagyományosan magas a munkanélküliség.
Mondjuk Spanyolország,
pontosan Spanyolország, Görögország, itt kétszámjegyű békeidőben is, tehát amikor jó konjunktúra van, akkor is kétszámjegyű, tehát akkor ők nyilván sokkal kedvezőbb helyzetben vannak a hitel elnyerése szempontjából, mondjuk, mint Csehország, vagy akár Magyarország, ahol ilyen 2-3%-os, vagy akár északi országokban. Tehát itt rengeteg probléma van még, és ugye azért itt miközben a szolidaritás próbálja a von der Leyen erősíteni, én azt gondolom, hogy joggal, és ez egy nagyon jó gondolat, csak közben ez recseg ropog, mert ugye van ez a, úgy mondják, négy fukar. A skandináv országok, Hollandia, Dánia, Svédország, meg Ausztria, ami nem skandináv ország, ami nem nagyon szeretne egyrészt sem hitelt felvenni, másrészt nem érzi igazságosnak, hogy neki kelljen lényegében minden egyéb, tehát korlát nélkül finanszírozni a délieknek a újraépítését, hiszen azért ők is megszenvedték a válságot. Tehát ez a szolidaritás eszméje is eléggé nehéz, tehát nehezen keresztül vihető. Nyilván lesz majd a végén valami kompromisszum. Most ugye az a állapot, hogy a 750 milliárdból nagyjából 500 milliárd forint lenne a támogatás, illetve a garantált hitel, ami majdnem olyan más szinte, és akkor ez a 250 milliárd körüli a hitel. És akkor még ott van ugye ez a 7 éves ciklusra járó keret megállapítás. Én azt gondolom, hogy abban hamarabb meg fognak tudni állapodni, abban meg is kell, mert egyébként nem indul el az új ciklus, így is mindig olyan nagyon zötyögősen indul minden ciklus. Tehát abban a nyáron mindenképpen lesz megegyezés, de hát ugye sokan mondják, hogy akár őszig is elhúzódhat, pontosan ez a sok feszültség miatt, hogy kifizesse a számlát elsősorban, milyen alapokon osszák el. Ugye ennek vannak ilyen szektorális, hogy digitalizációra, meg a zöld gazdaságra kell fordítani, tehát nem csak úgy, meg makrogazdasági konszolidációra is, arra sok mindent el lehet adni. Tehát ez egy nagyon-nagyon erősen megpántlikázott pénz lenne, és ennek a kidolgozása azért még jócskán szerintem nem csak hogy várat magára, hanem sok teendő van még ezzel kapcsolatban.
Unió szinten mennyire tekinthető jelentősnek ez a most tervezett 750 milliárd eurós alap? Kimondani is nehéz, mert 750 millió eurót még elképzelni is...
Igen, milliárd.
750 milliárd eurót még elképzelni is nehéz.
Igen, nem is tudjuk.
És hát ez azt jelenti, hogy nagyjából uniós polgáronként 1500 euró lenne ez az alap.
Óriási.
Mennyire jelentős ez?
Hát ez egy nagyon jelentős összeg. Abban mondjuk igaza van a bizottságnak, hogy kis összeggel nem érdemes vacakolni. Tehát kis összegeket tulajdonképpen az egyes országok is fel tudnának venni hitelben. Tehát itt egy robosztus beruházási, zöldítési, digitalizációs, újjáépítési, nagy vonulmenű projektnek az alapjait akarják ezzel meg alapozni, és tulajdonképpen már annyiban volt is kedvező hatása, hogy láthatólag a spanyolok, olaszok a kötvénypiacon hozamesést láthattak. Tehát már eleve a belengetése ennek a még nagyon bizonytalan lábakon álló alapnak, ez a next generation, ugye a következő generáció, tehát ez is mutatja, hogy egy ilyen robosztus programról van szó, már is kevesebbet kell fizetni a dél-európai országoknak a kötvényeik hozama után, tehát kedvező hatással járt, ez növelte a bizalmat ezekkel az országokkal szemben. Azért is gondolom, hogy ettől teljesen eltekinteni nem lehet, tehát ez, ha már egyszer megindult, akkor ezt majd meg kell valósítani, hogy pontosan milyen sarokkövek mentén azt nem tudjuk még.
Mekkora GDP növekedést hozhatna Európában? Ki lehet-e azt számolni 2-3 éven belül, hogy ez mennyire lendíteni meg a gazdaságot, hogy mondjuk így megérje ezt a hitelt felvenni?
Nem láttam ilyen számítást, ami a GDP növekedési hatást jelentené, de hát mindenképpen pozitív hatással lenne, és ahogy mondtam, különösen a legnagyobb bajban lévő országok, ott akár, tudom, 0,5%-os pótlagos GDP növekedés is lehet az egyébként nagyon gyenge alaphelyzethez képest, vagy akár még több is. Az északi országok szempontjából ez nyilván nem, sőt, ők inkább hozzájárulói lennének ehhez a hitelhez. Különösen kitettel arra, hogy azért itt a befizetéseket növelni fogják. Tehát lesz olyan ország, amely akár még nulladóval is, ez nem Magyarország, félrejtés ne essék minden ellenkező híresztelésre szemben, de bizonyos gazdag országok akár nulladóval, vagy akár negatív szaldóval is jöhetnek ki ebből, hogyha az ő befizetései kellenek a hitelfelvétel törlesztése mögé.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Palóc Éva, a Kopintárki vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!